Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Berr Miklós váci nyugalmazott megyés püspökkel beszélgetünk a pünkösdől. Szervusz!
Szeretettel köszöntlek, köszöntöm a hallgatókat.
Ma van pünkös vasárnap, holnap pünkös hétfő. Mi is ennek a ünnepnek a jelentőség az egyház életében?
Tehát azt szoktuk mondani, hogy a három legnagyobb ünnepünk, keresztény ünnepünk, a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Tulajdonképpen úgy is lehet ezt értelmezni, hogy az Úristen bemutatja az ő isteni titkát, amit mi Szent Háromság titokként emlegetünk, vagyis hogy az egy örök Isten, az örökké való Isten három személyes vonatkozásban fordul felénk. Atyaként, aki gondoskodik rólunk az életünkről, mint teremtő Isten, aki ide készíti ezt a csodálatos világot, az élet feltételeit. Fiúként, aki Jézus Krisztus személyében részese lesz a mi emberi életünknek, testvérünkként mutatkozik meg, ugyanaz az Isten. De a harmadik megnyilvánulása és a harmadik vonatkozása pedig az, hogy egészen személyes lelki kapcsolatban akar lenni velünk az Isten, amiről Jézus így beszél a búcsúzásakor, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm nektek a vigasztalót, az igazság lelkét. Maradjatok meg Jeruzsálemben, míg el nem tölt benneteket a lélek. És hát ugye ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy tulajdonképpen a níciai zsinaton 325-ben akkor fogalmazták meg ezt a keresztény alapigazságot vagy hittételt, hogy Isten úgy egy, hogy három személyben birtokolja ezt az egységet, és mi három vonatkozásba kapcsolódunk hozzá. Ugye Jézus Krisztus személye a legközelebb áll hozzánk, mert ugye karácsonykor arra emlékezünk, hogy Mária fiaként megkezdi az ő földi emberi életét. Húsvétkor hát az ő kereszthalálára, feltámadására gondolunk, de hát ez is még elképzelhető, kézzel fogható. A legkevésbé tudjuk megragadni a Szentlélekben való jelenlétét, hiszen a lélek, ami emberi életünk vonatkozásában is mindig ott van a háttérben. Ezt valljuk filozófikus megfontolással, hogy az ember test és a lélek. A testi valóságunk az érzékelhető valóságunk, de azt mindnyájan megéljük, hogy tulajdonképpen igazán attól vagyunk emberek, hogy tudunk gondolkozni, van akaratunk, tudunk döntést hozni, összefüggéseket megértünk. Tehát ebből az oldalról próbáljuk megközelíteni Istennek ezt a Szentlélekben való megnyilvánulását, ahol Jézus is ugye erre hívja fel a figyelmet, hogy majd, ha a lélek betölt titeket, akkor majd megértitek a tanításomat, az igazságra vezet el benneteket, a teljes igazságra, eszetekbe juttatja azt, amit mondtam, ahogy szoktuk mondani, hogy amikor az összefüggéseket is megértjük, összeáll a kép, és van még egy ilyen érdekes mondata Jézusnak, hogy majd a jövendőt fogja hirdetni nektek. A Bibliából húsvétkor felidézzük az apostolok cselekedeteiből, ugye Lukács beszámolójából a pünkösdi eseményt, amikor Jézus tanítványai édesanyjával, Máriával együtt ott vannak az utolsó vacsora termébe, és valami egészen különleges élményt élnek át. Valami szélzúgásszerű zajt hallanak, valami fényességet látnak, mint egy lángnyelveket egymás feje fölött, de ami az igazán nagyszerű a számukra, hogy egyszer csak megértik, hogy Jézus Krisztus személyében, aki feltámadta a halálból, az örök teremtő Isten nyilvánult meg, és az ő lélekben való jelenléte azt teszi teljessé a mi Isten kapcsolatunkat. És akkor ugye megint, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, már nem félnek, a bezárt ajtót kinyitják, és kimennek a pünkösd ünnepére összegyűlt jeruzsálemi emberek közé, és beszélnek nekik Jézusról. És hát itt megint megjegyzi Lukács, hogy sokféle nyelvű ember volt ott együtt, és mindnyájan a saját nyelvükön hallották az apostolok szavát. Ezt mindig egy kicsit párhuzamba szoktuk állítani a bibliai történettel, a bábeli nyelvzavarral, amikor az emberek nem értették egymást, a megosztás, a megosztottságnak a drámai története, és ennek az ellentéte ez, hogy megértik egymást, és valami egység formálódik közöttük. Na most a Pünkösdben mi ezt próbáljuk megélni, és ugye itt idézni szoktam Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből ezt a nagyon szép felsorolást, hogy mi is a lélekben való töltekezésnek, a Isten lelkével való töltekezésnek a gyümölcse. És akkor ilyeneket mond Pál, hogy a lélek gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önfegyelem. Vagyis olyan emberi tulajdonságokat sorol föl Pál, ami már nem a mi biológiai létünkből fakad, hanem ami a szellemnek a kincse. És hát ez is érdekes, hogy felváltva szoktuk használni a lélek és a szellem szavakat, de tulajdonképpen mind a kettővel azt akarjuk kifejezni, hogy itt az emberi személyiségünknek a titkáról van szó. Azáltal vagyunk személyek, hogy tudunk gondolkozni, tudunk beszélni, meg tudjuk érteni egymást, hogy az igazságnak az igénye, egyre teljesebb igazságnak az igénye ott van a lelkünkben. Most nagyon érdekesek még ezek a bibliai képek, amiket hozzá szoktunk kapcsolni ez az ünnephez. Jézus egy alkalommal Jeruzsálemből arról azt mondja, arról beszél, hogy jöjjetek hozzám, akik szomjaztok, és én élő vizet adok nektek. És aztán hozzáteszi ezt János apostol, hogy ezt a lélekről mondja, akit majd később megkaptak pünköstről az apostolok. Tehát a víz az életnek a sajátos szimbóluma, tehát itt tényleg valami olyasmiről van szó, olyat próbálunk megérteni, ami tényleg emberivé teszi, ami életünket, az emberi kapcsolatainkat. A másik pedig ugye abban leírásba, a pünkösdi történetben, hogy a fény, a lángnyelv, a tűz, ami megint csak egy nagyon ősi jelkép, a gyertyaláng, vagy a menórának a fénye, hogy ez megint az életnek a lobogását és a megértésnek a fényét akarja szimbolizálni. Tehát egy nagyon gazdag tartalmú ünnepről van szó, amit aztán hát természetesen a néphagyományunk a saját gondolkodásával tovább vitt, és hát így lehet megérteni a hagyományos pünkösdi szokásainkat, a néphagyományunkat.
Amit el is mondta, az alapján úgy látom, hogy a pünkösd a lélek ünnepe.
Igen. Igen.
És ez tulajdonképpen hasonlít ahhoz, lehet, hogy kicsit durva az átkötés, hogy amikor temetés van, és a pap megpróbálja megnyugtatni a híveket, és aki hisz, az ebben hisz, hogy a lélek az...
A lélek az, ami éltet, a test nem használ megvan. Semmit.
Igen.
Ugye ez is egy bibliai mondat. És a lélek gyümölcsei közé elsősorban a hitet szoktuk sorolni, vagyis amikor azt mondja, hogy a jövendőt fogja hirdetni nektek, mondja Jézus, akkor ez azt jelenti, hogy a hit, a remény, hogy van jövőnk, hogy minden jóra fordul, mindennek meg lesz az értelme, a magyarázata. Tehát ez megint csak egy az Istennel való kapcsolatnak a nagyon fontos megnyilvánulása. Tehát ahogy mondod, ez a lélek ünnepe.
Nagyon köszönöm. Az előzőekben dr. Berg Miklós nyugalmazott Váci megyés püspököt hallhatták.
Kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rúzsa, ki a kertbe nyílik, hanem az a rúzsa, ki egymást szereti. Szakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertbe nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másért, két piros orcádért, szemed járásáért, szád mosolygásáért.
Csimándi László és Pap Johanna néprajzkutatók a pünkösd népi megjelenéséről beszélnek a következőkben.
Pünkösddel kapcsolatban ugye nagyon sok népszokásról beszélhetünk. Pünkösd ugye a keresztény egyháznak az egyik legnagyobb ünnepe, a egyház születésnapjának is szokták titulálni, a Szentlélek kiáradását ünnepeljük pünköskor. Pünkösd is egy mozgó ünnep, a húsvéthoz hasonlóan, de nem csak a húsvéthoz hasonlóan, hanem konkrétan a húsvéthoz igazodik pünkösd. Húsvét vasárnap utáni 50. nap pünkösd vasárnapja. Nagyon sok színes, érdekes néphagyomány kapcsolódik hozzá. Ezeknek, mint egyébként ez talán mondhatjuk, hogy általánosan jellemző, egy része viszont a kereszténység előtti időkben gyökerezik. Ez nem csak spekuláció jelen esetben, hanem vannak olyan források, írásos források a középkorból, koraújkorból, amik konkrétan utalnak bizonyos népszokásoknak a tiltására, jelentve azt, hogy ezek még a pogány időknek a szokásai. Nyilván ez azért is van, hiszen pünkösd tulajdonképpen a virágzó, megérett tavasz idejével esik egybe, illetve a korai nyárral, úgyhogy értelemszerűen nagyon sok ilyen termékenység, varázslás és a élethez, a tavasznak és a nyárnak a élettelé mi voltához kapcsolódó szokás kapcsolódott össze pünkösd ünnepével. Ami még az elején érdekességképpen szeretnék elmondani, mert az egy korábbi témánkhoz kapcsolódik, a májusfa állítás. Ugye ez hagyományosan, vagy legalábbis a köztudatban május 1-jéhez kapcsolódik, és mi is akkor beszéltünk róla, viszont könnyedén hozzá tudjuk kötni pünkösd ünnepéhez is, mert bizonyos tájegységeken a május 1-jén állított májusfát pontosan pünköskor döntötték ki, vagy szedték le, tehát tulajdonképpen így is összekapcsolódik a két dolog, illetve voltak olyan régiók is a magyar nyelvterületen, ahol viszont pontosan pünköskor állították a májusfát, ami ugye ma már érdekesebbnek tűnhet, hiszen ahogy mondtam is, a május 1-jéhez kötődik ma már főleg a májusfa állítás.
És akkor én kezdem én meg a pünkösdi népszokások bemutatását, ismertetését, és rögtön két olyan szokással kezdenék, amik nagyon hasonlítanak egymásra, de mégis eltérőek. Ez a pünkösdölés és a pünkösdi királyné járás, és akkor kezdjük a pünkösdöléssel. Ez az Alföldön és Északkelet Magyarországon terjedt el, míg a pünkösdi királyné járás pedig a Dunántúlon volt jellegzetes. A pünkösdölés az egy énekes táncos adománygyűjtő népszokás, nevezték egyébként ma vagyon járásnak, vagy mi van ma járásnak is, és ezt eredetileg lányok és legények, tehát fiatal lányok és legények, később pedig kisebb gyermekek jártak házról házra csoportokban, ahol énekeltek és táncoltak. Ennek több változata is ismeretes, az szerint, hogy milyen szereplők vettek részt ebben a játékban. Lehetett például királynő, akit kísérhetett király is. Érdekesség egyébként, hogy legtöbbször a vőlegény is lány volt. A második változat szerint a gyerekek vagy a fiatalok játszhattak lakodalmas menetet is. Igazi lakodalmi menet mintájára volt mennyasszony, vőlegény, koszorúslány, vőfény, meg még lehetne sorolni, de az is előfordulhatott, hogy egyes területeken nem volt központi szereplője ennek a népszokásnak, hanem jártak házról hátra és énekeltek, táncoltak. Hogyha a fiatal lányok és legények járták a falut, akkor ugyanazon az este rendeztek egy táncos mulatságot is maguknak. A pünkösdölés szövegelemei területenként elég változatosak, de hasonlóak is, több népdal, gyermekjáték szöveg és dallam kapcsolódott egymáshoz. És akkor a pünkösdi királyné járás, ami ugye említettem már, hogy a Dunántúlon volt jellegzetes, tehát egy egészen más tájegységre volt ez jellemző, az pedig termékenység varázslással egybekötött pünkösdi köszöntő tulajdonképpen, és az eredeti szokás szerint többnyire négy nagyobb lány vezetett házról házra egy ötödik kisebbet, aki maga a pünkösdi királyné volt. És a fehér ruhát és a fején virágkoszorút, leginkább rózsából készült virágkoszorút viselt, kendőt vagy fátyolt is kötöttek a fejére, és kezében pedig rózsaszirmokkal teli kosarat vitt, és ha ők odaértek egy házhoz, akkor mozdulatlanul állva, vagy esetleg a kis királynét körbejárva énekeltek, és az utolsó mozzanat szerint felemelték a kiskirálynét, és szerencse kívánó mondókát mondtak el a gazdasszonynak. Ebben is több szereplő is részt vehetett, mint például a kosaros vagy zászlóvívő, ahogy haladunk előre az idővel egyre többen kapcsolódtak hozzá, és itt is megjelent idővel az adománygyűjtés jelensége. Ha valaki nem szívesen látta őket, akkor legugoltatták a kiskirálylányt, hogy ne nőjön meg a gazdasszony kendere, viszont hogyha szívesen látták őket, akkor a résztvevőknek adtak tojást, szalonnát, és pénzt is kaphattak.
Ezzel szemben viszont a pünkösdi királyválasztás sokkal férfiasabb dolog volt. A pünkösdi királynét az ugyanis a fiatal lányoknak a közössége, maguk közül választották ki, általában a legkisebb lányt, aki küllemébe is megfelelt, ugye egy szép, üde, fiatal lányt választottak, ő volt a pünkösdi királyné, akit körbehordoztak. A pünkösdi király viszont nem azt jelenti értelemszerűen, mint ugye a király-királyné párosítás, hogy egy házaspárról van szó. A pünkösdi királyt azt viszont magát a címet el kellett nyerni. Ez értelemszerűen a virtuskodó legények versengéssel döntötték el egymás között, hogy kié lehet ez a cím. Különböző ügyességi játékokkal, versenyekkel, a nagyobb legényeknél nagyon jellemző volt a lovas verseny, tehát ugye valamilyen táv leküzdése, síkvágta-szerű verseny, vagy éppen lovas ügyességi versenyek is. Értelemszerűen ezt nem úgy kell elképzelni, mint ma a különböző lovas bemutatókon, meg díjuklató versenyeken. Abban az időben még ugye a ló használata, akár hátaslóként, akár igáslóként, ugye mondhatjuk, hogy egy hétköznapi dolog volt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem minden háztartásnál vagy minden gazdaságban rendelkeztek hátaslóval, úgyhogy a legények ilyenkor felkaptak a ló hátára, és különböző ügyességi próbáknak vetették alá magukat. Egy másik jellegzetesség még például a kidöntésre váró májusfának a megmászása, a tetejébe elhelyezett bornak, vagy kalásnak, vagy bármilyen más jutalomnak az elnyerése, vagy éppen, ha nem is a májusfának, de valamilyen felállított, lecsupaszított póznára való felmászás. Tehát a lényege mindenképpen az volt, hogy a pünkösdi király el kellett, hogy nyerje ezt a tisztet, ezt a címet, ezt nem csak úgy rárugázták valakire, és értelemszerűen ezt egy igazi férfias virtuskodás során nyerhette el. Ami még érdekesség, bár az talán túlzás lenne mondani, hogy még ma is használjuk azt a kifejezést, hogy ugye valami pünkösdi királyság, ez ugye azt jelenti, hogy valami nagyon rövid ideig tart. A pünkösdi királyság ugyanis pünköstől pünkösdig tartott, tehát egy évig, egy jól behatárolt ideig tartott. Hát most az egy év az ugye, hogy mondjam, hát ezt megítélhetjük úgy is, hogy rövid idő, úgy is, hogy hosszú idő, de mindenképpen ez a meghatározott pünkösdi királyság, ez az egy év, ebből származik az a mondásunk, vagy az a jelző, amit használni szoktunk, hogy valami pünkösdi királyság, amire csak legyintünk, hogy ó, hát az úgyis rövid ideig tart. Pünkösdi király azon túl, hogy elmondhatta magáról, hogy pünkösdi király volt, valóságos kiváltságokkal rendelkezett, hát ha nem is királyi kiváltságokkal, de mindenképpen nagyon sok előny illette meg. Például a pünkösdi királynak megválasztott legényt az elkövetkező egy évben a királysága alatt minden bálba, lakodalomba és minden közösségi eseményre meghívták, és tulajdonképpen kvázi egy ilyen köztiszteletben álló személyiségként ő tiszteletét is tette minden ilyen helyen. A kocsmába ingyen ihatott, illetve a többi legénytársa is respektálta az ő tisztjét, segítették értelemszerűen, hát ezzel nem feltétlenül volt szabad visszaélni ezzel a kiváltságos helyzetével, de mindenképpen a következő pünkösdig egy olyan kiemelt szereplője volt a legény társadalomnak, a fiatal legényeknek a közösségének, ami igazán méltó helyre emelte a pünkösdi királyt.
És a pünkösdi ünnepkörnek volt még egyéb énekes, táncos, dramatikus játéka is, amit mindenképpen fontosnak tartok megemlíteni, mert hogy biztos vagyok benne, hogy ezt a legtöbb ember ismeri. Búj-búj zöldág, ugyanis magának az ünnepnek a jelképe is a zöldág és a rózsa. A gyerekek kapuzójátékokat, zöldághordást játszottak, illetve mintegy ingyenségként a rítusokról és hiedelmekről is essen szó. Szorványosan, tehát kevés területen, de mégis például Szegeden, amit már a húsvéti ünnepkör kapcsán is említettünk, megjelent az, hogy a lányok pünköst hajnalán is megfürödtek a tiszta vízben, illetve a pünkösdi harmattal való mosdást kell még megemlíteni, ami szeplő, űző hatással volt a lányokra, legalábbis ezt tartották.
És még én itt szeretném kiemelni azt, amit Johanna már említett korábban a pünkösdi királynéval kapcsolatban, hogy a körbehordás elhordozott pünkösdi királynét, ugye a házakhoz érve, magasba fel, ha nem is feldobták, de a nagyobb lányok közrefogták, és egy ugrással a magasba emelték, és azt hangzott el az a versik, hogy ekkora legyen a kentek kendere, és tulajdonképpen ez is ugye a pünkösdi királyné körbehordozásnak, vagy királynéjárásnak volt a része, de egy abszolút rítus jellegű szokás, ugyanis ez egy nagyon szép példája annak az analógiás mágiának, ez a szakkifejezés rá, hogy minél magasabbra igyekeztek feldobni, felemelni a kis pünkösdi királynét, és ennek a magasságnak a jelképezésével szerették volna elérni azt a hatást, hogy ekkora legyen a kentek kendere, ugye nyilván akkor, hogyha jó szívvel fogadták őket és ajándékokkal, és ahogyan Johanna is említette, hogyha valahol nem megfelelő fogadtatásban részesültek, valaki nem szívesen fogadta őket, akkor viszont legugolt a királyné, hogy ne nőjön meg a kenderük. Tehát ez is egy nagyon érdekes és izgalmas rítus.
Pünkösdhöz kapcsolódik még termésjóslás és időjóslás is, illetve szintén tartozik hozzá néhány tilalom, mezőgazdasági munkára és egyes házi munkákra vonatkozó tilalom, utóbbi például a kenyérsütésre vonatkozott leginkább. Néhol ilyenkor tartották a mátkálást, a komaták küldést, és még azt említeném meg, ami egy nagyon kedves kis szokás volt, nem tudom, hogy most tartják-e még, a sár közben a pünkösd illati kázás, amikor is a legények zöldággal feldíszített csónakokon pünkösd másnapján csónakáztatták meg a lányokat, akik cserébe díszes evezőket vittek magukkal.
Simándi László és Pap Johanna néprajzkutatók beszéltek pünkösd népi megjelenéséről.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A következőkben hallgassuk meg Ludwig van Beethoven C-moll zongora versenyét. Előadja Arthur Rubinstein. Közreműködik a Concertgebouw zenekar, vezényel Bernard Haitink. A felvétel 1973. augusztusában a hollandai Amsterdamban készült.